Szeretném felkérni nagy tisztelettel Sibaron Hildát, hogy tartsa meg előadását, és azért jöttem ki, nem mintha nem tudnánk, hogy ez következik, hanem hogy úgy hallgassuk, hogy a csoportos beszélgetésben az előadás lesz az, ami körül beszélgethetünk, megismerhetjük egymás gondolatait, azokat a dolgokat, amiket fölhozott, vagy megérintett bennünk, azt pedig elmondhatjuk egymásnak, és imádkozhatunk egymásért akár a csoportban. Úgyhogy ilyen füllel és ilyen szívvel hallgassuk majd az előadást.
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai szép napon. Különösen is kedves nekem ez a nap, mert a legkisebb fiam születésnapja van ma, és úgy beszéltük meg Emesével, hogy egybekötve egy kis szülinapi horgászással jövök el most itt egy előadást tartani a Tiszán Inneni Nőszövetség jelenlévő tagjainak. És még én sem jártam Cserépfalun, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem, és nagyon rácsodálkoztam, hogy milyen gyönyörű ez a vidék, és mennyire sok szép dolog van itt, milyen természeti környezet. A mai napra adja magát a téma, a mai napunk, és arról hoztam egy előadást, hogy mit is jelent a nőiség a Biblia tükrében, mit jelent nőnek lenni a Biblia tanítása szerint. És arról szeretnék mesélni, amit én felfedeztem, és én megláttam magamban, amit nekem Isten megnyitott a női létről, nőiségről, létezésről. És ami engem mindig nagyon lelkesít, amikor vissza tudok térni ezekhez az alapokhoz, amit az jelent, hogy mit is jelent nőnek lenni. Évek óta tartok női csoportokat és élettörténeti hétvégéket a gyülekezetünkben és külsősöknek is, és amikor arra próbálunk rátalálni, hogy mit is jelent, mi is a gyökér kérdése a női létnek, mi a legmélyebb kérdésünk, akkor oda szoktunk jutni előbb-utóbb, hogy a legfőbb bizonytalanság bennünk az értékességnek a kérdése. Hogy mit érek én, van-e létjogosultsága az életemnek, értékes vagyok-e én, mint nő önmagamban, vagy csak mások árnyékában létezem. Ki mondja meg, hogy mennyit érek, ki vagy mi határozza meg a magamról alkotott képet. Nagyon sokszor felmerül bennünk nőkben ez a kérdés, az életünk értékességének a kérdése. És ahhoz, hogy a nőiségről, a méltóságáról, a nőnek az értékességéről beszélni tudjunk, vissza kell mennünk a teremtés történetéhez, ami megadja az ember értékét, méltóságát, szilárd alapot találunk ott a nőiségről, és amin megállva, ahová visszatérve, az igazi női lét forrásához jutunk el, a fundamentumához. És választ kapunk arra a kérdésre is, hogy kik is vagyunk, mit érünk, ki vagy mi határozza meg a magunkról alkotott képet, mit jelent nőnek lenni. Az előadás első részében a teremtés történetről fogok mesélni, a második részében arról, hogy Jézus hogyan viszonyult a nőkhöz, ő mit tanított, hogyan látjuk az ő működését, hogyan jelent meg a nők mellett, illetve hogyan beszélt ő a női létről. És a harmadik részben pedig bennünk élő ősképekről és belső mozgatórugokról fogok beszélni, archetípusokról, hogy mi minden az, ami bennünk rejlik, amit az Isten belénk teremtett, amit kibányázhatunk, életre hívhatunk magunkban, és növekedni tudunk. Majd megpróbálom ezt a gépet nyomni, hogy menjenek a kockák. Nem tudom, mennyire látszik, kicsit halvány ez a kép. Ez a teremtés történetről egy festmény. Egy belülről elinduló csigavonalban megjelenő kép. És hát ahhoz, hogy a női önbecsülés, önértékelés gyökereihez eljussunk, visszamegyünk a teremtés kezdetéig, és most arra szeretnélek hívni benneteket, hogy képzeljétek magatok elé, amit így mesélek, és hogy közel jöjjön hozzátok ez a gyönyörű hitvallás a Biblia első lapjain, amit nagyon jól ismerünk, de nem baj, ha most egy picit más szemszögből közelítjük meg. És aki szeretné, be is csukhatja a szemét, ha úgy jobban el tudja képzelni. A teremtés történetét úgy beszéli el a Biblia, mint egy művészi alkotást, mint minden további mű ennek az eredeti alkotásnak a visszhangja és tükröződése. Ahogy kibontakozik és ahogy eléri a csúcspontját, ezt nagyon érdemes végig gondolnunk. A Biblia első lapjain a Teremtő Isten úgy jelenik meg, mint az erő és az élet forrása, egy hatalmas alkotó, mint egy zseniális művész, aki a láthatatlanból láthatót teremt. És a teremtés drámai víziója, ahogy olvassuk a Biblia elején, sötétséggel kezdődik. A mélység felett sötétség volt. És egy lélegzett, visszafojtott pillanat ez, mielőtt megjelenne egy hatalmas szimfónia, vagy egy epic film, ami így elindul sötétséggel. Minden alaktalan, üres és sötét. És akkor megszólal egy hang, legyen világosság. És hirtelen megjelenik a fény, a tiszta fény, a csodálatos fény, a világosság, és ennek a sugárzásában rajzolódik ki minden lassanként, és lesz láthatóvá mindaz, ami utána kibontakozik. És a hang újra és újra megszólal. Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, és váljék láthatóvá a száraz. Minden alaktalan, kietlen és puszta, és aztán Isten elkezdi formálni ezt a nyersanyagot, úgy, mint egy művész. Megjelenik a világosság, a sötétség, a menny és a föld, a tenger és a száraz, elkezdenek formát ölteni, és egy ilyen szenvedélyes kreativitás jelenik meg. A Teremtő Isten nagy széles mozdulatokkal egy hatalmas vásznon létrejönnek a kontúrok, az elhatároló vonalak. Aztán olyan, mintha a művész hátra lépne, majd újra előre lép, megjelennek a színek, a részletek, a finomabb vonalak. A nagy ecsetvonások után jönnek a részletek, növesszen a föld növényeket, füvet, mely magvakat hoz, gyümölcsfát, mely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem. Legyenek világító testek az égbolton, pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, repdessenek madarak a föld felett, megjelennek a növények, a világító testek serege, a csillagok, a bolygók, milliónyi fajta és féle színű, formájú élőlény. És a tökéletes alkotó, tökéletes, a legkisebb részletekig kidolgozott alkotásai jelennek meg előttünk. Különböző méretben, különböző hanggal, állatok sokasága özönlik ki belőle, milliónyi madár, minden formában, szépségben, a tenger milliónyi élőlénye, halak ezernyi színben, olyan gyönyörű kép, ami tényleg így, ha elképzeljük, valami fantasztikus alkotás. A legkisebbtől a legnagyobbig, kelettől nyugatig, és egyre fokozódik, egyre hangosabb és teltebben zengi az Isten dicséretét. Egészen a crescendóig, hogyha egy zeneműről lenne szó. A teremtett világ minden alkotások legnagyobbika bontakozik ki előttünk a Biblia első lapjain. Ami egykor alaktalan és üres volt, most megtelik élettel, színnel, dallamokkal, ezernyi fajta mozdulattal, mozgással. És Isten gyönyörködik a teremtett világ szépségében. Azt olvassuk, hogy a Teremtő azt mondja, igen jó. Mindegyik nap után Isten azt mondja, igen jó. És akkor elérkezünk a hatodik naphoz, az ember teremtéséhez. Még tovább fokozódik a történet, és Isten megteremti azt a létezőt, amiről azt mondjuk, hogy az Isten kép mása, aki őt tükrözi vissza. Megformálta Úristen az embert a földporából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. És közeledik a hatodik nap vége, a Teremtő nagy munkájának a zárása, és az ember előlép, művének csúcspontja, egyedül őt nevezi az írás Isten fiának. A teremtésben még csak meg sem közelíti őt semmi, a gondolkodó, érző, síró, szerető, Istennel kapcsolatban levő gyönyörű embert. És úgy tűnik, hogy a mestermű készen van, és Isten megállhatja a teremtését, és megpihenhet. És ami nagyon érdekes, hogy itt a Teremtő nem mondja azt, hogy igen, jó, hanem a Teremtő megáll, és akkor a Mester azt mondja, hogy valami nem teljes, valami nem jó, valami hiányzik. És ezen az egy helyen mondja azt a teremtés történet során Isten, hogy nem jó. És ismerjük a történetet, Isten mély álmot bocsát az emberre, a férfiból kivesz egy részt, és Isten megteremti a nőt. Minden élők anyját. Az élet továbbadóját. A nőt, ami nélkül nem volt teljes a teremtés. És az is nagyon érdekes és szimbolikus ebben az első történetben, hogy Isten az oldalbordából teremti a nőt. Nem a lábából, hogy alsóbb rendű legyen, és nem is a fejéből, hogy uralkodjon, hanem a szíve mellől, az oldalbordából teremti meg Isten a nőt. És hogyha hiszünk abban, hogy ez a történet nagyon mély üzeneteket tartalmaz a számunkra, akkor már is megtaláljuk nőként a helyünket az Isten teremtésében. Egyenrangú, egyenlő méltóságú, közösen istenképű, az élet továbbadására együtt rendelt emberpárt teremti meg Isten. És közösen kapják a parancsot, az élet továbbadását, a teremtett világ gondozását, óvását, művelését, közös felelősséget. A női és a férfi lét összekapcsolódik, és a kettő összefonódásában egy testként fejeződik ki Isten szeretett lényének a képmása. Kivetül ebbe a világba. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta, férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. És az is nagyon érdekes a történetben, hogy Isten úgy teremti meg a nőt, hogy az lenyűgözze a férfit. Ezt már itt az első lapon találjuk. Ez fejeződik ki abban a megrökönyödésben, hogy amikor a férfi meglátja a nőt, aki teremtett Isten, azt mondja, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Mintha az fejeződne itt ki, hogy ez az, tökéletes, nekem való, erre vágytam. Isten megadja, megteremti a nőt. A női nő megteremtése a mester, az alkotó utolsó érintése a teremtett világon. És a nő az, aki létrehozza a kapcsolatot. És nagyon fontos küldetése a női létünknek, ahogyan tapasztaljátok ezt a mindennapokban is, szokták is mondani általánosságban, hogy a nő az, aki a kapcsolatokat összetartja, aki a családot összetartja, aki ápolja a kiterjedt kapcsolatrendszert, a kapcsolatok szövetét és fenntartja. Ez a szeretett kapcsolat érkezik meg ebbe a teremtett világba, mikor a férfi mellett megjelenik a nő. És innen indul ki minden tulajdonképpen, és a Biblia első pár fejezete választ ad nekünk arra az egzisztenciális kérdésre, hogy ki vagyok én, honnét jövök, és mit érek én, miért élek. Az életemet, mint női létet, az Isten hívta létre, és miután megteremtett engem, akkor mondta csak azt, hogy minden igen jó. És ez akkor hangzik el, miután a női lét is megteremtődött ebben a világban. És ezt azért meséltem el nektek, hogy ide kell visszamennünk mindannyiunknak, amikor az életünk mély kérdései előjönnek. Hogy az Isten igenje van az életünkön. És így kell ránéznünk mindannyiunknak, ránéznetek az életetekre, hogy az eddig megtett útra, az életednek a döntéseire, cselekedeteire, a személyiségedre, a feladatodra, hogy minden ezen az igenen belül van tulajdonképpen. Ez az igen olyan az életünkön, mint egy pecsét. Ebben létezünk. Az vagyok, akire az Isten igent mondott. Ez tehát a teremtés történetében a női létnek a gyökere, és aztán ígértem, hogy Jézus működésében, itt létében, tanításában is megnézzük egy kicsit, hogy milyen helye van a nőknek. Amikor azt mondjuk Jézusról, hogy benne látjuk meg legteljesebben Istent, magát, ő mutatja meg számunkra leginkább az igazi Isten képűségét az embernek, és benne állítja helyre Isten ezt a világot, az eredeti rendet, az eredeti harmóniát, akkor ez érvényes a nőiségre és a női létre is, hogy ahogyan Jézust megfigyeljük. Jézus kifejezi és elismeri a nő belső teremtettségbeli értékét és méltóságát. Hogyha megfigyeljük az evangéliumokat és ezeket a történeteket olvassuk, ahol Jézus megjelenik, ahogyan ő a nőkre tekint és ahogyan érintkezik vagy találkozik velük, ahogyan megnevezi őket vagy viszonyul hozzájuk, akkor egy nagyon újfajta látásmód jelenik meg az előzőekhez képest. Ugyanis a nők egyenrangúként jelennek meg a férfiakkal, a férfiak mellett. Ez azért is érdekes, mert a korabeli társadalom, akár római, akár a rabbinikus zsidó szemléletet nézzük, a nők a férfiaknál alacsonyabb rendűek voltak. Más törvények vonatkoztak rájuk, a szavuk, mint tanúk nem voltak olyan értékesek, nem tanulhattak, a társadalomban elfoglalt helyük tekintetében is másodrangúak voltak. Nem érintkezhettek nyilvánosan férfiakkal, a templomban is külön része volt az asszonyoknak. Jézus idejében a férfiak rendszeresen hálát adtak azért, hogy nem nőnek születtek. És abban a társadalomban a nők tanúvallomása, tudjuk, hogy nem számított a bíróságon. Egész életüket a férjük árnyékában töltötték. És Jézus személye pont ezért ragadta magával őket, mert Jézus egészen másképp kezdett el bánni a nőkkel, ahogyan azt megszokhatták. És azt, hogy miért kötődhettek a nők olyan nagyon Jézushoz, találóan fogalmazza meg Dorothy Sayers, angol írónő, könyvéből néhány sort olvasok. Talán nem véletlen az, hogy a sírhoz elsőként siettek az asszonyok, a kereszttől pedig utolsóként távoztak. Nem ismertek még ilyen férfit, nem is élt még ilyen soha. Egy próféta, tanító, aki soha nem korholta őket, aki nem hízelgett, nem bókolt nekik, és nem bánt velük leereszkedően. Aki nem mesélt róluk pajzán vicceket, és azt sem gondolta, hogy jaj, csak a nőkkel ne kezdjen az ember. Gúnyolódás nélkül tudott feddeni, és leereszkedés nélkül tudott dicsérni. Aki komolyan vette a kérdéseiket és az érveiket, nem korlátozta őket, és nem várta el, hogy nőiesek legyenek, de nem is gúnyolta őket azért, mert nőnek születtek. Elfogolatlan volt velük szemben, és akinek nem kellett az ő kárukra bizonyítani a férfiói méltóságát. Több történet van a Bibliában, ahol Jézus nőkkel találkozik, és Jézus helyreállítja láthatólag azt az eredeti rendet, amit a Teremtés könyvében leírva találunk. A négy evangéliumban látunk találkozásokat, párbeszédeket, és csak néhány példát mondok ezek közül. Az egyik nagyon híres történet például a samáriai asszony története. Ugye ismerjük, hogy ez az asszony délben megy a kúthoz vízért, a Jákob forrásához. És Jézus az úttól elfáradva leül ennél a forrásnál, az idő dél felé járt, és akkor jött ez az asszony vizet meríteni. És Jézus szóba állt ezzel az asszonnyal. Egyrészt nagyon furcsa, hogy asszonnyal szóba áll, mert nem álltak szóban férfiak asszonyokra nyilvános helyen. Másrészt ez az asszony samáriai volt, és azt tudjuk, hogy a zsidók lenézték a samáriakat, és nem érintkeztek velük. Tehát kétszeresen is átlépi Jézus ezt a törvényt. És elmondja az asszonynak azt, hogy öt férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Mindent föltár az életéből, de mindezt egy párbeszédben lassanként fejlik föl ez a történet. És aztán ez az asszony így a párbeszéd során felismeri Jézusban a messiást. És ezt hírül is adja, hogy hogyan beszélt vele Jézus. Olyan határ átlépés történik itt, hogy még a tanítványai is elcsodálkoznak ezen, de nem merik megkérdezni tőle, Jézustól, hogy ez hogy lehet. Aztán van például a házasságtörő asszony. Ezt az asszonyt a fariseusok előhozzák, házasságtörésen érték, meg akarják kövezni, és Jézustól kérdezik, ugye, hogy akkor mi legyen vele, mert hiszen Mózes törvényében az van, hogy az ilyen asszonyt meg kell kövezni. És Jézus mondata úgy hangzik, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. És leesnek a kövek, elmennek lassan onnét az emberek, és ott marad egyedül ez az asszony. És Jézus azt kérdezi, hogy asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki nem kárhoztat téged? Senki, Uram, én sem kárhoztatlak. Eredjél és többé ne vétkezz. Jézus visszaadja az elveszett méltóságot, visszaadja az értékességét ennek az asszonynak is, és fölemeli abból az értéktelen állapotból, ahova már lesüllyedt teljesen, ugye a társadalom peremére mindenki által kivetett volt. Aztán például a vérfolyásos asszony története, aki 12 éve volt vérfolyásos, és Jézus nagy tömeg követi, oda megy az asszony, tudja, hogy ez az egyetlen esélye, hogy Jézus ruháját megérintse. De aki vérfolyásos, az tisztátalan, nem mehet emberek közé, nem is érhetne hozzá ugye emberekhez, mert azzal tisztátalanná tenni a többieket is, és egy tolongó tömegben ez az asszony mégis eltökéli, hogy oda fog menni és meg fog gyógyulni. És sikerül közel förkeznie Jézushoz, és ahogy megérinti a ruháját, érzi, hogy erő áradt ki belőle, megérzi Jézus, hogy erő áradt ki belőle, és megfordul, és kérdezi, hogy ki ért hozzám, ki érintette meg a ruhámat. És ez az asszony reszketve borul le, és mond el neki mindent, valószínűleg az egész életét, meg a baját, meg a kirekesztettségét. És egy nagyon szép jelenet van itt, hogy Jézus azt mondja, hogy leányom, a te hited megtartott téged. És az evangéliumokban, ezen az egy helyen halljuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy leányom. És ez egy olyan nagy méltóságot ad vissza ennek a kirekesztett nőnek, ennek, aki beteg is, meg ki is van zárva mindenből, hogy az igazi gyógyulás, egyrészt a testi gyógyulása is elindul, de egy lelki gyógyulás is elindul ebben az asszonyban is. És hát még folytathatnánk a sort a bűnös nő, parázna nővel például. Ez tényleg egy hihetetlen határtörténet, amikor Jézus egy farizeus házában van, vendégeskedik férfiak között, előkelő társaságban, és nem tudjuk, hogyan bemegy egy bűnös asszony ebbe a házba, és leborul Jézus lába elé, egy kenetet hoz, egy ilyen balzsamot, ami akkoriban keleten szokás volt, és elkezdi bekenni Jézusnak a lábát, folynak a könnyei ennek az asszonynak, és a hajával törli meg Jézusnak a lábát, és hát ott mindenki megrökönyödik, tehát ott a farizeus is megkérdezi, hogy ha ez próféta volna, akkor tudná, hogy ki ez az asszony, és hát nem engedné meg, hogy hozzáérjen. És Jézus nagyon szépen beszél, azt mondja, hogy van valami mondani valóm neked, Simon. Egy hitelezőnek két adósa van, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És ezt a példát hozza Jézus, hogy ez az asszony, ennek nagyon sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett. És hogy minden tekintély meg civilizáltság ellenére Jézus odaáll a kivetett mellé, egy asszony mellé, aki amúgy is másodrangú állampolgár, és megengedi, hogy közel jöjjön hozzá. Jézus nem kendőzi el se a férfiak, se a nők bűneit, és egyikük sincs felmentve, hanem szembesíti nagyon sokszor a vétkeikkel, de mégis olyan szeretettel és olyan bocsánatot képes adni, ami teljesen megváltoztat életeket. És hát hallottuk Mária és Márta történetét, egy nagyon híres történet a Bibliában, amikor ugye Márta szorgoskodik, Mária pedig odaül Jézus lábához. Ez például egy nagyon ritka dolog, mert nők nem lehettek tanítványok. Tehát, ha Jézus tanító volt, rabbi volt, és megengedte, hogy egy nő tanuljon tőle, és odaüljön a lábához, ugye ez korabeli szokás volt, hogy odaültek a mester lábához a tanítványok, és úgy tanultak. Akkor még nem ilyen volt az oktatás, hanem ilyen párbeszédes formában volt. De hogy leírták az evangéliumban, hogy Jézus megengedi Máriának, hogy tanuljon tőle. És tudjuk, hogy voltak nő tanítványai Jézusnak a tágabb körben. Már a többi történetet nem is olvasom föl, de tényleg érdemes ilyen szemben is elolvasni az evangéliumokat. És ugyanakkor Jézus nem csak, hogy a találkozásaiban lép oda nőkhöz és emeli föl őket, hanem példázataiban is használja a női szereplőket. Említi Sába királynőjét, említi az alázatos özvegyasszonyt, a szegény asszony két fillérjét, hogy az sokkal több volt, mint amit a gazdagok adtak, és itt is egy asszony jelenik meg. Nők gondoskodtak Jézusról, megszállt náluk, ellátták táplálékkal, befogadják a házukba, és a szélesebb tanítványi körben is ott vannak az asszonyok. És ami pedig rendkívüli, és nemrég volt ugye húsvét, hogy az első szemtanúi a feltámadásnak, akik hajnalban a sírhoz mennek, azok asszonyok. És tudjuk, hogy az asszonyok tanúság tétele az nem volt olyan hiteles, mint a férfiaké, ezért olvassuk, hogy a férfiak is aztán elszaladtak a sírhoz, hogy lássák az üreg sírt, de hogy ott vannak az asszonyok az elsőként a sírnál. És Jézus egész történetében nem csak az ember-Isten kapcsolat helyreállítása történik meg, hanem az emberi méltóságnak a helyreállítása is. És ebben benne vannak az asszonyok is, a pogányok is, a kivetettek is, a betegek is, a tisztátalanok is, akiket visszaemel Jézus az érték, az eredeti értékesség állapotába, hogy így tekintsenek magukra. És a harmadik részben pedig néhány olyan gondolatot hoztam nektek, ami a bennünk élő ősképeket hozzák elő. Öt különböző ősképet, archetipust hoztam el ma nektek. Ami bennünk él, bennünk nőkben, nagyon mélyen. Hogy mi minden rejlik a női létünkben, és mennyire összetett a női lélek, a női élet. És hogy mik azok, amik erősen megvannak bennetek, figyelhetitek, amik így dominánsak. Mi az, amit egy kicsit úgy elnyomtunk az évek során, vagy valamikor éreztük, de most kevésbé kapott létjogosultságot, de majd így fogjátok látni, hogy mi minden lakik bennünk. Az első nagyon fontos archetípus, őskép, mozgató rugója az életünknek, az az anya. És ha megnézitek ezt a képet, ugye látunk egy édesanyát, aki magához ölel két kicsi gyereket, csak a szemeik látszanak, és próbáljátok meg így magatokban néhány szót így előhívni, csak így, hogy milyen gondolatok, milyen szavak, milyen kifejezések jutnak eszetekbe erről a képről. Mondjuk egy hármat, négyet így magatokban mondjatok el. Majd a csoportokban el lehet mondani hangosan is. Hát a teremtésünkhöz nagyon szorosan kapcsolódik az anyaság, az anya archetípusa. És ez akkor is benne van egy nőben, hogyha nem szül gyermeket. Mert ez az ősi mozgató rugó, ez akkor is bennünk él. Az anya az minden nő legmélyebb archetipikus jellemzője. És felfedezni magunkban az anyát azt jelenti, hogy megnyílni az élet titka felé, engedni az életet áramlani, és megszületni, növekedni, kibontakozni, majd szabadon engedni. Az anya teremtő társ. Az élet rajta keresztül születik. Ő az örökké ringató kar, a horizont, amelyen belül élünk, mozgunk és létezünk. Mindannyiunkban élnek azok a nagyon mély, tudattalan érzések, hogy mit jelent az így elrejtőzni az édesanyán karjába. Amikor gyerekek voltunk, akkor ezt megtapasztalhattuk. Vagy a nagymamánk ölében elbújni, elrejtőzni. Az anya bennünk az a valaki, aki képes beölelni, gondoskodni, hordozni az életet, támogatni, vigasztalni, erőt adni, nem birtokolni. Az anyaság az emberlét művészete, mondják, az önfeladás tapasztalata, a határaink megtapasztalásának a területe. Az ember Évának nevezte el feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az ember megbizatása, hogy részt vehetünk a teremtés csodájában. Részese lehetünk az élet továbbadásának. A nő a befogadó, az elfogadó, aki elfogadja az áldást, a gyermeket, amit magában hord. Nem ő adja az életet, de az élet a testében fogan, megszületik erre a világra. És nem mindannyian vagyunk anyák, említettem ezen a világon, nem minden nő szül gyermeket, de ismerünk egy híres anyát, aki ő maga nem szült gyermeket, mégis Teréz anyának hívják. Miért? Pont ezért, amiket felsoroltam, az élet támogatása, a kibontakozásának az elősegítése, a vigasztaló kar, a gondoskodás, az elfogadás, az önfeladásnak a tapasztalata van meg ő benne is. És Még a Bibliában a másik kiemelkedő alak Éva mellett, ugye Mária, az ő életéről sokat tudunk, hogy hogyan állt ott Isten előtt, amikor el kellett fogadnia egy gyermeket, és nagyon nem olyanok voltak a körülmények, de hogy mégis átadta magát az Isten akaratának. Milyen volt az, amikor nevelte a gyermekét, és aztán 12 éves korában olvasunk egy rövid kis történetet, hogy Jézus önálló útra indul, és elveszik a templomba, de nem ment a szülei után, és azt mondja, hogy nekem itt van dolgom az atyám házában, milyen az, amikor ugye kamaszodnak a gyerekek, és akkor ez az elengedést először megtapasztaljuk. És aztán Mária az élet végén micsoda utat jár meg, amikor a teljes elengedést kell végigcsinálnia. És ugye a katolikus nőtestvéreinknek milyen nagy ereje van abban, hogy belekapaszkodhatnak Máriába, amikor nagyon nehéz, vagy amikor női, anyai tapasztalatokat élnek át. De azt gondolom, hogy a Biblia előttünk is nyitva van, és mi is ugyanúgy meríthetünk erőt a Biblia asszonyaiból, akik előttünk jártak. Tehát az anya az egy nagyon-nagyon mély tapasztalat. Hol van meg bennünk ez? Lehet egy kicsit ilyen önvizsgálatot tartani, hogy hol tudunk tényleg átölelni, bíztatni, vigasztalni. Kiket bízott ránk az Isten, akiket útra segítünk, akik mellé állunk, akiket hordozunk, vigasztalunk. A másik nagyon erős őskép, vagy mozgató rugója az életünknek a királynő. És most azt kérem, hogy egy kicsit csukjátok be tényleg a szemeteket, és képzeljétek el, hogy királynők vagytok. Úgy belül egy picit úgy járjon át benneteket, hogy mintha királynők lennétek, és most üljetek úgy, próbáljátok meg úgy ülni a helyeteken, mint ahogy egy királynő ül. Hogyan ül egy királynő? Mi az, amit így tudatlanul is tudunk, hogy hogyan ül egy királynő? És szoktam olyan gyakorlatot csinálni, hogy álljunk föl, most ezt nem fogjuk megtenni, de majd, ha megyünk át a termekbe, akkor ki lehet próbálni, hogy hogyan jár egy királynő. Azt szoktam észrevenni a női csoportokban, meg hát magamon is, hogy teljesen megváltozik a testtartása a nőknek. Még néha szoktunk ilyen kis koronát is a fejünkre tenni, hogy, és tudjuk, tehát nem kell megtanítani, mert hogy belül tudjuk, hogy hogyan jár egy királynő, hogyan megy, hogyan viseli a ruhát, hogyan viselkedik, amikor be kell lépnie egy terembe, ahol sokan vannak, ami tele van emberrel. És ha ezt megérzitek, még lehet is egyébként otthon gyakorolni, tükör előtt vagy egyedül is, hogy hol van bennünk a királynő, aki képes elviselni a tekinteteket, nem húzódik össze, hanem be tud lépni, viselni, hordani tudja a ruháit, tud járni. És néhány dolgot összegyűjtöttem a királynőről. Egyébként a Bibliában, például Eszter könyvében, ugye Eszter királynőről olvasunk, hogy fél évig készítik arra, hogy Ahasvéros király elé lépjen mindenféle kozmetikumokkal, balzsamokkal, külön erre kijelölt személyzettel, olyan táplálkozással, hogy ő aztán úgy nézzen ki fél év után, hogy megjelenhessen a király előtt. És mindannyiunkban benne van a királynőnek a tudata. A királynő összhangban van a saját életével, saját magával, a saját testével. A szépsége belülről fakad a királynőnek. Ugye voltak a történelemben királynők, nem mind volt olyan szép küllemileg, de a királynő tudja, hogy ő kicsoda, és őt nem lehet megingatni. Képes a középpontban lenni, képes az Istentől kapott ajándékait megélni, ápolni és gondozni. A saját birodalmának, a házának és az életének ő az ura, és nem engedi, hogy mások, akár érzelmek, irigység vagy félelem uralkodjanak felette. Ő határozza meg az életét, és nem hasonlítja magát másokhoz. Ez nagyon fontos. Kiáll saját magáért, kiáll az országáért. Tisztában van a saját értékeivel és a rábízottak értékeivel. Nem kell másokat háttérbe szorítania ahhoz, hogy érvényesüljön. Tud középpontban lenni, ha valahol megjelenik, teljes mértékben jelen van. A királynő tud határt szabni. Tiszteletben tartja mások határait, és a saját határait is tudja. És megkülönbözteti, hogy éppen egy adott esetben kinek a problémájáról van szó. És nem engedi, hogy mások problémája határozza meg őt. A negatív hatásoktól is el tudja magát határolni, és nem gázolhatnak rajta keresztül. És a királynő senkinek nem adja meg azt a jogot, hogy leértékeljék, vagy lebecsméreljék. Őrzi saját és mások méltóságát, és komolyan veszi saját magát. Egy királynőt nem lehet nevetségessé tenni, leértékelni, mert ez a királynő belső világát nem érinti meg. Úgyhogy lehet egy kicsit keresni magatokban, hogy hol van ez a királynő. Él, vagy már, majd már teljesen el lett folytva. Tehát amikor értékesnek éljük meg magunkat, amikor Isten művét látjuk meg saját magunkban, amikor őt dicsérjük és neki adunk hálát, akkor kezd el éledezni bennünk ez a királynő. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten művei vagytok, az Isten műve vagy, és hogy ezt a művet nem szabad lebecsmérelni, meg leértékelni. Egyiket sem, sem magunkat, sem másokat. De hogy amikor ugye Jézus azt mondja, hogy szeresd a te urat, Istenedet, fele barátodat és saját magadat, akkor mind a három tekintetben nagyon fontos ennek az értékességnek, ennek a megbecsülésnek, szeretetnek a helye. Aztán már sietek, nem tudom mennyi időnk van. A harmadik a harcos. Szimbóluma a kard a harcosnak. És nem azért, mert öl vele, hanem azért, mert szétválaszt dolgokat. A bennünk élő, küzdeni tudó valaki, az tudja, hogy kell szétválasztani a dolgokat. A harcos nő, aki bennünk él, az kitartó. Végig tud csinálni dolgokat az életben. Tud izzadni, erőt kifejteni, erőt koncentrálni. Amikor kitartunk és küzdünk valamiért, vagy valakikért, akkor a harcos élet föl bennünk. Egy harcosnak szüksége van a jó célra, hogy tudja, hogy mi az a cél, ami felé tart. És a harcos határt szab az erőszaknak, tartja a határokat. Például tartja az időt, a határidőt, a kereteket. Aki jól tudja tartani a kereteket és a határokat, abban valószínűleg erős a harcos, aki megszabja, hogy mettől meddig. Mi az, ameddig el lehet menni? Mi az, ahonnét nincs tovább? Rendelkezik az önfegyelem erejével. Tud fáradni, saját kényelmét képes átlépni, tud dolgozni, és kordában tartani a saját vágyait. Azt hiszem, amikor akinek kisgyerekkel van vagy volt, az megtanulta, hogy hogyan kell a saját vágyainkat kordában tartani, és az anyák általában így utoljára jutnak oda az étkezőasztalhoz. Nagyon sokáig képesek éhezni, vagy fáradni, tehát a gyerekeink nagyon, nagyon sokat tanítanak nekünk ezekről a határokról is. És a harcosnak tágas a szíve, nemet tud mondani a gonoszra, képes feláldozni pillanatnyi örömöket, jólétet, kényelmet egy nagyobb cél érdekében. És kiáll olyanokért is, akik nem tudnak magukért harcolni. A gyengékért. És ami egyházunknak, gyülekezeteinknek, ami keresztény életünknek, ez nagyon fontos része, hogy aki erős, és aki tud harcos lenni, kiálljon olyanokért, akik nem tudnak saját magukért küzdeni, mert gyengék, és nincsen eszközük. Harcosok azok a nők a Bibliában, akik kitartottak a hitük mellett, akik felemelték a szegényeket, akik anyák voltak, asszonyok, akik kitartottak az imádságban, a gyereknevelésben, vállalták a megpróbáltatásokat, nem törtek össze a legmélyebb fájdalmak idején a férjük mellett. Nőtanítványok, akik követték Jézust, akik kibírták az elvesztés fájdalmát, akik az első gyülekezet szolgáló tagjai voltak, akiknek a hite nagyobb volt a félelemnél. Ők mind harcosok voltak. És a Bibliában, ugye az apostoli levelekben például sok ilyen igét olvashatunk, hogy mit jelent a hit harca, mit jelent az Isten fegyverzetét magunkra ölteni, mit jelent a saját értékrendünk mellett kiállni, és mit jelent nem a félelemnek adni át a terepet, hanem beleállni, mit jelent bátornak lenni. Ugye Pál apostol sok ilyen igét ír, ami a hátam mögött van, azt elfeledve, ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Vagy amikor azt olvassuk, hogy nem test és vér ellen van nekünk küzdelmünk, hanem a szellemi hatalmasságok ellen. Tehát, hogy a hitünknek egy nagyon fontos része az, hogy tudunk küzdeni. Nyilván bölcsnek kell lenni, hogy mikor kell küzdeni, és mikor nem kell küzdeni. Vagy mi az, ami ellen kell küzdeni, és mi az, ami ellen nem. De hogy ez egy nagyon fontos rész bennünk. A szerelmes. A negyedik arhetípus, amit hoztam nektek. És már volt szó a bűnös asszonyról, aki leborul, és Jézus lábánál zokog, és hajával törli meg a mester lábát. Hát mi ez a szerelmes bennünk? Mondhatjuk azt, hogy hát ez életkor függő, ez biztos csak fiatalokra jellemző. De a szerelmes az ott él bennünk. Egy nagyon mély, nagyon lüktető arhetipus, az élet színét adja meg, a valódiságát. Ugyanis ha szerelmes nélkül szürke és élettelen az élet. Segít, hogy önmagunk legyünk, azok, akik vagyunk, egyek a lelkünkkel, a testünkkel. A királynő megszabja, hogy hol vannak a határok, ugye? A harcos megvédi ezeket a határokat. A szerelmes áthágja a határokat. Kiárad, befogad, lélegzik. Az a részünk, a szerelmes, ami tud lelkesedni, tud örülni, tud újongani. Aki élvezi az életet, a színeket, a szagokat, a tapítást, az ízeket. Nem tudom, ki az, aki szereti az ízeket, az illatokat közületek. Aki tud lelkesedni, mint egy gyermek, és átadja magát a játéknak. Ki az, aki még felnőttként tud játszani? A szerelmes tud játszani. Leül, és önfeletté válik. És átéli azt, hogy az élet gyönyörű, és áramlik, és izzik. Tehát a szerelmes az bennünk, aki élettelivé teszi az életet. A lelkünknek az a része, aki tud önfelett lenni, akár gyerekek között, vagy nők között, vagy olyan alkalmakkor, amikor lehet örülni, és lehet együtt nevetni, vagy saját magunkon is nevetni, és hogy a szerelmes az, aki oldja ezt a feszességét az életünknek, ami mindenben van szabályozva, és komolynak kell lenni, és hivatalosnak, de ha még nem halt ki bennetek a szerelmes, akkor az egy nagyon élettelivé teszi az életet. Biztosan vannak ilyen emlékeitek, amikor áthágtatok határokat, szabályokat, amikor nem érdekelt benneteket, hogy mit mondanak a szüleitek, amikor élni, érezni és örülni akartatok. Na, ott támad fel a szerelmes, amikor a szívünk lobog, ég és lüktet valakiért, valamiért, egy nagyobb ügyért. Amikor van egy belső erő, amikor teljesen átadjuk magunkat például az alkotásnak, akkor valamit létrehozunk, amikor megszűnik a tér és az idő. Biztos vannak ilyen élményeiketek, hogy így kikapcsolt minden, csak arra koncentráltatok, amit csináltatok, mert teljesen benne volt a lelketek. Ezek ilyen kairoszok az életben, a legszebb pillanatok. És a hitünknek feltétele ez a lelkesedés. Ha kihal a lelkesedés belőlünk, akkor vége van a hitnek. Tehát akkor vége van a missziónak, vége van annak, hogy másokat behívjunk a gyülekezetbe. Tehát ha mi nem élünk, és nem létezünk, és nem engedjük az Isten erejét, lelkét magunkban lobogni, akkor ilyen halottá és dermedté válik az egész életünk, meg a megjelenésünk, meg minden. És olyat is tapasztaltatok, ezt Richard Rohr írja az egyik könyvében, hogy rossz tapasztalataink is vannak. Biztosan volt olyan tapasztalatotok, hogy lelkesek voltatok, valakihez oda mentetek, és kaptatok egy cinikus mondatot, és lehűtöttek benneteket, és vége volt a szerelmesnek, vége volt a lelkesedésnek. És később megtanultuk szégyelni a szerelmest magunkban, a lelkesedést, elrejteni és megölni, és mielőtt fellángolna a szívünk, elfojtjuk magunkban, hát ezt mégsem engedhetjük meg magunknak. És amikor megtanuljuk elrejteni az érzelmeinket, amikor komolyak és ridegekké válunk, akkor hal meg bennünk a szerelmes. És azt mondhatjuk, hogy ha nincs meg a szerelmes bennünk, vagy ha ezt így elnyomjuk, akkor a másik három archetípus a halált szolgálja önmagában, mert az élet elveszti a színét, a fényét, az örömeit, a mosolyt, a lüktetést. És hogy ebben a történetben is, amit itt láttok, ugye mindenki ott komoly volt és ítélkező. És Jézus pedig meglátta ebben az asszonyban, hogy mennyire szeret. És hogy mennyire nem volt határ. Tehát ezt az asszonyt már nem érdekelte, hogy már hogyan bélyegzik meg, meg még mit kap az életében, hanem csak élt, és csak cselekedett. És nem véletlen az, hogy bennünk ez létezik, és az Isten élővé tett minket. És hogy erre nagyon fontos figyelnünk. Egyébként a nagy parancsolat, ha már említettem, hogy szól, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hát hogy lehet ez másképp? Csak szerelmesen lehet szeretni az Istent. Jó. És akkor még egyet hoztam nektek, ez pedig a bölcs. A bölcs archetípusa, a bölcs bennünk levő bölcsesség, az élet Isten szerint való szemlélése, egység, a rend, a ritmus megélése az életben. A bölcs bennünk az, aki tudja, hogy honnan jön és hová megy. Tudja, hogy mi az élet, tudja, hogy az élet ajándék. Látja és érzi az életnek a nagy összefüggéseit. Érti és megéli az életnek a ritmusát, hogy mi is a ritmusa a mi nőiségünknek, ennek a világnak, az évszakoknak, az éveknek. A bölcs érti és érzékeli, hogy mi az az életszakasz, amiben most van, és annak az élet időnek mik az erősségei, miket kell ott megtanulni. Abban, akkor és ahol vagytok, ahány évesek vagytok. A bölcs, a bennünk levő bölcs érzékeli az Istennek a hívását, hallja a léleknek a hívását, hogy mi az, amikor mozdít a lélek. A bölcs eljut oda, hogy Isten, ez csak Istennel kapcsolatban válhatunk bölcsé. Csak az ő lelke tudja ezt nekünk megadni, hogy megérezzük, hogy minek van itt az ideje. Minek van itt az ideje, hogy felismerjük az időket és az alkalmakat. Mennyit kell ezért imádkozni, hogy Isten adja meg a bölcsességet, hogy felismerjük, hogy minek van itt az ideje, hogy ráérezzünk. És ez nagyon egyszerű dolgot, csak eszünkbe jut, hogy kit kéne fölhívni. Csak meglátjuk a másikon, hogy valami nem stimmel, oda kéne hozzá lépni. Nagyon egyszerű dolgok, hogy úgy élni az életet, hogy nem ezen a felszínen, ahol mozgunk általában, és nem látunk, hanem hogy az imádsággal, a lélek által valahogy egy mélyebb dimenzióját élni meg a mindennapoknak. Mire hív az Isten? Milyen feladattal bíz meg? Mit ismer? Hogyan kellene jelen lennem? Mire van szüksége a másiknak? Ez egy plusz látás, lényeglátás. És ott van az öröm, valami nagyon belső öröm, meg derű, akik bölcsességgel rendelkeznek. És egyfajta felülemelkedés az életen, hogy látom magamat és az egész életet valahonnan távolabbról az Isten szemével. És sokkal jobban látom, hogy minek jött el az ideje, minek van itt a milyen feladatnak jött el az ideje. Jézus azt mondja, nézzétek az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Vagy figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, nem fonnak, de mondom nektek, Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül csak egy is. Ne aggódj az élet miatt. Minden napnak megvan a maga baja, de Istennek nagyobb a távlata, sokkal nagyobb a távlata. Valamiben vagy most, de nézz magasabbról. Engedd bele magad abba, amit Isten akar mutatni. Krisztusban, Jézusban azt gondolom, hogy minden bölcsesség a miénk. És ha Jézussal tényleg kapcsolatba kerülünk, és őt szemléljük, akár az evangéliumokban, a történetekben, és csak bemunjuk a szemünket, és megpróbáljuk tapasztalni, hogy hogyan van jelen ott Jézus, és mit üzen nekem, akkor meg fogjátok látni, hogy kaptok üzeneteket a Szentírásból, az imádságban. És az Istennek ez egy nagyon nagy csodája, hogy itt van, bennünk van, köztünk van. És hát az útravaló, amit szerettem volna átadni nektek, hogy a nőiség egy csodálatos dolog, a férfi lét is, az egy külön előadást érdemelne, hasonló módon, de hogy ez egy csodálatos helye van az Isten teremtésében és az Isten igényében, mert ebben születik az életünk. És amikor felfedezzük magunkban az Istennek a keze munkáját, felfedezzük magunkban az anyát, aki tud ölelni, és beölelni, és elrejteni, a harcost, aki hely tud állni, aki ki tud állni, és megerősödik a lába, vagy a királynőt, aki tud méltósággal élni, és úgy tekinteni magára, mint amilyennek az Isten teremtette. Vagy a szerelmest, ahogy meséltem nektek róla, és megtalálni a bölcset, ugye ide eljutni az élet végére lehetőleg, hogy valahogy összegezni mindent, az egész addig megtett utat, akkor ez egy csodálatos dolog. És én azt hiszem, hogy még az angyalok is irigyelnek minket, hogy emberek megteremtett minket az Isten, és hogy ez egy fantasztikus dolog, minden fájdalmával és sötétségével és mélységével és küzdelmével és kilátástalanságával együtt az élet csodálatos. És hogy erre hív meg minket Isten, hogy akármibe vagytok, lássátok meg, nyissátok meg a szemeteket erre, hogy milyen csoda az életetek önmagában. Úgyhogy ennyi az üzenet, amit át szerettem volna adni nektek, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem közöttetek.